Szeretett testvéreim, bizonyos átétel, a malapigét az előbb hallott történetből olvasom, a János írása szerinti evangélium 4. részének a 49. verséből. A király tisztviselő újra kérte őt, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Amen. A gyülekezet foglalja a helyét. Keresztény gyülekezet, szeretett testvérem, a János írása szerinti evangéliumban is hangsúlyosak azok a csodák, amelyeket Jézus megtett, amelyeket Jézus elvégzett, amelyeket Jézus betöltött, akár egyes embereknek az életében, akár pedig nagyobb közösségben, mondhatjuk úgy is nagyobb tömegnek a közösségében. És János hangsúlyozza, hogy ezek a csodák, amelyeket Jézus megtett, ezek nem is csak azért voltak fontosak, amit jelentettek, ami a tartalmuk volt, hanem még inkább, vagy azokon túlmutatóan azért is, mert ezeket jelekként tette Jézus. Így hangsúlyozza a kánai mennyegzőben a víznek borrá változtatásakor is, hogy az túl mindenen, amit elsődlegesen jelentett, hogy a szükséget megelégítette, hogy az örömöt lehetővé tette, hogy elhárította a szégyent a vendéglátó, lakodalmas ház felől, ezeken túl tehát jele volt annak, amiről beszél is Jézus és Mária, hogy mikor is van itt az ideje annak, hogy Jézus megnyilvánuljon, és hogy mikor is kell ő neki a hatalmát használnia, és ugyanígy, ahogyan az imént hallottuk, János ide teszi a tisztviselő gyermeke meggyógyításának történetéhez, hogy ez a második jel, amit Jézus tett, és hát mi hozzá tehetjük érdekességként, mind a kettő éppen Kánában történt, Galileában történt, az ő saját szűkebb hazájában történt, tehát a csodák, amelyeket Jézus tett, legfontosabb jelentésükben jelek, és ezeket azért is érdemes nekünk is hozzátennünk, hiszen tudjuk, hogy Jézus sem gyógyított meg mindenkit. Jézus sem járt mindenkinél. Jézushoz sem ment oda mindenki. Egy szóval az ő földi működésének megvoltak a földi térbeli és időbeli korlátaim. És ugyanakkor mégis ezek a jelek azt hirdették, hogy amit Jézus meg tudott tenni bizonyos helyen, bizonyos időben, azokat meg tudta volna tenni másoknál is, más helyen, más időpontban is. Tehát a csodák még sincsenek korlátozva térben és időben, mert a jel tulajdonságuk azt jelenti, hogy máshol is megtörténhetnek, mindenhol, ahol hittel fogadják Jézus jelenlétét, Jézus szavát, Jézus gyógyítását. És Jézus maga is említi ezt az iménti történetben, hogy ha nem láttok csodákat, ha nem láttok jeleket, ha nem tapasztaljátok ti magatok elsődlegesen, akkor nem is hisztek. És ez ő is arra teszi a hangsúlyt, hogy máshol is történhetnek olyan csodák, jelek, amikről ti nem is tudtok. És mégis az a fontos, hogy bárhol is, bármelyik ember, bárki is mindig Jézusban higgyen. Ezért tehát megkérdezhetjük mi is, hogy mik is valójában a csodák, mik is valójában azok a jelek, amiket Jézus tett, és erre azt mondhatjuk, amire az előbb is céloztunk, hogy elsődlegesen az, ami történik a szemünk előtt, a fülünk hallatára, ami ott végbe ment ebben a történetben is, egy bizonyos folyamatnak a megváltoztatása. Elindult a betegség ennek a gyermeknek a testében, és egyre súlyosabbá vált, és lehetett látni már a végét, ahogy ezt a történetben, hogy olvastuk, szintén érzékeljük, hogy nem fog megállni ez a folyamat, hogy nem fordul vissza, hanem egyre súlyosabb lesz, és a legrosszabb következik majd a betegség után, meg fog halni ez a gyermek, és a csoda az, hogy Jézus ezt a folyamatot, amelyik a jó állapotból a rosszabb, és aztán a halál felé vezetett, ezt a folyamatot meg tudta fordítani, és egy szóval ezt nevezzük gyógyításnak, de nem is mindig gondolunk bele abba, hogy mennyi mindent jelent az, hogy meggyógyulhattunk, hogy meggyógyul valaki. Itt érzékletes, hiszen visszafordul az a halálos betegség, annak a folyamata, amit nem tudott elhárítani, nem tudott kivédeni az emberi orvostudomány, amit egyedül Jézus tudott megfordítani. De ilyen példa, amikor a tanítványaival a háborgó, a viharos tengereden, a hánykolódó hajóban vannak, ott is elindul az a folyamat, ami először nem is tűnik olyan veszedelmesnek, talán szóval egyre gyanúsabb, hogy ez itt nagy baj lesz, és a tanítványok már a végén rettenek és kiáltoznak, hogy itt fogunk elpusztulni, mert olyan nagyjá lett a vihar, olyan kicsi játékszerré lett a hajó, hogy félő, hogy itt pusztulunk, itt veszünk, belefulladunk a tengerbe. Amikor Jézus lecsendesíti a vihart, akkor visszafordítja ezt a folyamatot, eláll az orkán erős szél, megáll a vihar, lecsendesedik a víz, ismét nem játékszer már a hajó, hanem biztonságosan megtartja a benne utazókat. Ezt nevezzük életmentésnek, hiszen nem estek ki, nem süllyedtek el, nem fulladtak bele, nem pusztultak el. Jézus csodát tett, visszafordította azt a folyamatot, amivel aztán így életet mentett. Ez tehát elsődlegesen leginkább ilyen jut eszünkbe, és ilyenekről írnak is az evangélisták, de az Ószövetség történetekben is olvasunk olyan csodás történetek, amelyeknek ez az elsődleges jelentésük, hogy valami folyamat, amit talán ember indított el, talán nem, az visszafordul isteni beavatkozás nyomán, ember nem tudta volna visszafordítani, de az Úristen csodát tett. És ennek a történetnek az egyik dimenziója, amit az alapigeként felolvasott, megismételt kérésben is olvashatunk az aggódó, a fia életéért remegő édesapától, hogy jöjj el, nyilván a kérés, hogy gyógyítsd meg, hogy mielőtt meghal a fiam. Mert ez mutat rá arra, és ezt nevezhetjük talán másodlagosnak, a csodáknak, a jeleknek az esetében, a megértésében, hogy időben történjen meg az, aminek a megtörténtére olyan nagyon nagy szükségünk van. Az édesapa, az egész család, amikor látták a gyermeknek a betegedését, megbetegedését, súlyosabbra válását az állapotának, akkor talán gondoltak már arra, hogy Jézushoz forduljanak, de nem volt ott Jézus. Hiszen, hogy olvassuk a történetet a kalauz szerint, még útban volt Jeruzsálemből vissza Galileába, és Samárián át haladva ott is történtek csodák. A kútnál lévő asszonnyal, ahogy beszélget Jézus, történik egy csoda egy ember életében, és azután pedig sok embernek az életében, Sikem városában, ahová Jézus aztán elmegy, és amikor tovább indul és megérkezik Kánába, és ennek a hírét meghallja a család, akkor pislákul világos fel a remény, hogy akkor mégis érdemes elmenni érte, mert időben idejöhet, hogy meggyógyítsa a halálos beteg gyermekünket. És gondolom mindannyian átéreztük azt, hogy milyen fontos, hogy valami időben megtörténjen. Hiszen annak idején mindannyian voltunk iskolások, és jól emlékezhetünk arra, hogy azt a bizonyos feladott tananyagot, azt időben volt érdemes megtanulni, még a felelet, még a dolgozat erőt, mert hogyha az már megtörtént, utána se volt értelmetlen megtanulni, de már azért kicsit el volt késve, hiszen rossz helyet lehetett kapni. Mindannyian emlékezhetünk arra, akár hányszor megtörténhetett, hogyha jelentkezni kellett valahová, akkor ha nem tettük meg a határidőig, akkor lemaradtunk arról, amire csak egy bizonyos ideig volt nyitva a lehetőség, hogy mi is jelezzük a részvételünket. És az is napi gyakorlatunkban benne van, hogy a számlákat, azokat időben kell befizetni, hiszen hogyha nem teszi meg az ember, akkor kötbér, késedelmi díj vagy kamat terhelheti az elmaradt összegnek a befizetését, és nagyon sok példát tudunk mondani a saját életünkből, amikor nem értünk oda időben, vagy nem ért oda hozzánk valaki időben, amikor elkésett valaki, vagy valami, amikor lemaradtunk egyenként, vagy közösség is valamiről, mert az idő nem időben történt, aminek meg kellett volna történnie. És tudjuk is, hogy a késedelem tehát bosszantó, de akár veszedelmes, veszélyes is lehet, és talán az a legbosszantóbb, amikor nem is mi késünk, vagy nem mi tehetünk a késedelemről, hanem valami más oka, tárgyi, objektív, vagy személyes, szubjektív oka van annak, más hibázott, más felejtett el, más akadályozott, és mégis megtörténik a késedelem. Ez is hétköznapi példa, most tudjuk, hogy a számlákat nem szoktuk időben megkapni, és bizony, ha nem tudjuk befizetni, most is csukoron az elmúlt hónapokban, akkor utána jön a késedelmi díj, nem mi tehettünk róla, és mégis a következmény az bennünket is utolér, elér, nem tudtuk megelőzni, és viselnünk kell a következményét. Ezért tehát nagyon hangsúlyos az, hogy amikor csodáról és jelről van szó a Szentírásban is, hogy annak az időzítése az jó legyen, az akkor történjen meg, amikor éppen szükség van rá. És hát a csodák mindig is így történnek, azért is lesznek csodákká, mert az Úristen tudja, hogy mikor kell beavatkozni, mikor kell lépnie, mikor kell cselekednie. A szabadulás története tele van ilyen jól időzített csodákkal, a zsidó nép kivonulása, Egyiptom elhagyása, ez a pusztai vándorlás során, amikor mindig talán az a nagyobb csoda a történeten túlmutatóan, hogy éppen akkor, éppen időben, éppen jókor tette meg Isten azt a csodát, amire a népnek szüksége volt. És hát ezeket a kérdés is feltéve, és a választ is így megpróbálva körvonalazni, így mondhatjuk el, hogy az evangéliumok Jézus történetét is a maga időiségében, az időbeliségében mondják el. Mindegyik evangélium tele van ilyen utalásokkal, hogy mikor, hogy mettől, meddig, hogy hogyan is történt az, amit Jézus a bízott az Atya, és itt a Földön elvégeztem. És foglalkoznak ezzel persze a tudósok behatóan is, hogy mikor, mi történt, hol történt, hogyan történt, hogy mikor, merre járt Jézus. És bizony felvetődik az a kérdés, hogy vajon mindenhová időben érkezette meg Jézus. Ez a történet arról szól, hogy még éppen időben ért ahhoz Kánába, hogy Kapernaumból az édesapa elindulva elérje Jézust, és legyen arra is remény, hogy ha együtt visszaindulnak, akkor még úgy érkezzenek meg, hogy meggyógyíthassa a fiát, mielőtt a gyermeke meghal. De éppen János evangélista mondja el Lázárnak a történetét, akinek szintén a betegsége hírét veszik, és a tanítványok noszogatják is Jézus, hogy menjünk, érjünk oda időben, nehogy valami baj történjen, és Jézus nem indul, és késlekedik, és bekövetkezik Lázárnak a halála, és mire odaérnek, már régen be is helyezték a sírjába. És mégis Lázár története éppen arról szól, hogy Jézus mindig időben érkezik, és pont annak az ellenpontját mutatja fel, hogy elkésne Jézus valahonnan. Mi emberek sokszor ettől félünk, sokszor így érzékeljük, sokszor ezt látjuk, és sokszor mi magunk is sürgetjük imáinkban az Úristenet, hogy hát lépjen már, cselekedjen már, hát avatkozzon közbe. Már olyan régóta várjuk, és már nagyon itt az ideje. Talán már így is késésben van. Hány és hány ilyen türelmetlen, ilyen sürgető, ilyen noszogató, sóhaj, fohász, imádság szakadt fel belőlünk, mert mi úgy érezzük, hogy már késő, és félünk attól, hogy nagyon késő, túl késő legyen. Itt az édesapa is ezt kéri, jöjj, mielőtt túl késő lesz. Mielőtt már nem lehetne segítened az én gyermekemmel, és mi is sokszor ettől félünk, hogy valami úgy marad, valamit már nem lehet majd megváltoztatni, mert elmúlik az alkalmas idő, és késedelembe esünk, és túl késő lesz. És ha mi esünk késedelembe, az még hagyján, de attól félünk, hogy az Úristen is el fog késni, és nem cselekszik időben. És amikor így az év elején ezt olvassuk, hogy mielőtt, tehát jöjj mielőtt, akkor annál inkább hangsúlyossá válik, hogy az évforduló, hogy valamilyen folyamatnak a fordulója, hogy valamilyen elkezdett terv kivitelezésében is vannak határidők, tehát a mi életünk tele van ezzel, hogy az időben valaminek, vagy sok mindennek, vagy mindennek időben kell megtörténni, különben nem lesz olyan jó, különben nem lesz olyan hatásos, nem lesz annyira örömöt hozó, boldogító, nem segít annyira a közösségen. Nagyon sok minden van, amiről mi úgy érezzük, hogy annak időben kell megtörténni, és itt megint csak rengeteg tapasztalatunk van, hogy hányszor nem tudtunk odaérni időben valakihez, de hányszor nem tudtunk befejezni valamit időben. Emiatt lett először csak sértődés, aztán harag, aztán megmaradt a harag, és talán gyűlöletté súlyosbodott, mert nem tudtunk valamit időben befejezni, amit abba kellett volna hagyni, ha már egyszer rosszul kezdtük el, de nem ment. És egyre súlyosabbak lettek a következményei. Hányszor igyekeztünk mi is oda valakihez, de nem sikerült, és a késés már önmagában hordozta a feszültséget, a konfliktust, az ellenkezést, és megint csak haragot, és talán később gyűlöletet is. János evangélista ezzel kezdi az evangéliumát, hogy az idők teljessége elérkezett, és akkor küldte el Jézust erre a földre az Atyaisten. És ez a biztatása az egész evangéliumnak, de az egész Szentírásnak is, és ez a történet is ezt támasztja alá, hogy Jézus nem késhet el. Hogy Jézus mindig jókor érkezik, mindig jókor szólal meg, mindig jókor, mindig időben cselekszik. Jókor és időben. Nagyon érdekes a szópár, mert nekünk ugyanazt jelenti, hogy ami időben történik, az még jót hoz. Az még jót generál, jó következményeket hoz. Időben, jókor történik. Ami pedig késő, az időn túl történik, az sokszor már nem olyan hatásos, sokszor már talán az ellenkező hatást váltja ki, mint amit szerettünk volna, mint amire vártunk, mint ami jó lett volna. Teljes Szentírás arról beszél, hogy Isten hatalmában, kezében, de jó tetszésében, jó szándékában van az idő is, és mind, amit ő tesz, az időben történik. És éppen, hogy nekünk kellene tőle tanulnunk, és Jézustól tanulnunk, hogy tényleg időben szólaljunk meg, időben hallgassunk el, időben induljunk el, és időben érkezzünk meg, és ne késünk el, és amikor elkezdünk, vagy hagyunk el egy rossz folyamatot, akkor minél hamarabb még idejében korrigáljunk, forduljunk vissza, adjuk abba, hogy ne okozzunk nagyobb kárt. Egyszerűen, hogy mi is ráérezzünk arra, hogy mit is jelent a jó időben, illetve még bibliai értelemben az idő teljessége. Amikor itt az alkalom, hogy jót tegyünk, hogy jól szóljunk, hogy jót mondjunk, hogy időben, hogy jókor érkezzünk. És hát a harmadik, amit ehhez hozzá kell feltétlenül tennünk, az az, a kérésből kiindulva, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem, hogy lám Jézus amúgy nem indult el. És nem kellett attól tartani, hogy most ez a körülbelül 30 kilométeres gyalog út ez, most okoz-e valami késedelmet, valami akadály, lesz-e valami, miért mégsem érkezhetne időben meg a küldöttség, most már az édesapa, talán a kísérő és Jézus meg a tanítványai. Nem kell elindulnia Jézusnak, és anélkül, hogy elindulna, és idézőjelben mondjuk kockáztatná azt, hogy időben érkeznek-e, elmondja, kimondja a gyógyító igét, az édesapa hitére alapozva, és megtörténik, és Jézus elvégzi a gyógyítást. És ez pedig arra mutat rá Szentírásnak arra nagyon mély tanítására, hogy Istent nem korlátozza az idő. Bennünket igen. És itt van sokszor az egyetnemértés, a feszültség, a mi gondolataink, meg az Úristené között, meg a mi szándékaink, mi terveink, a mi időzítésünk, meg az övé között, hogy mi folytonosan úgy érezzük, hogy sürget bennünket az idő, őneki pedig nem kell ezt éreznie, és szabad nekünk is emiatt és ezért olyan nyugodtakká válnunk, hogyha Isten még vár, még nem szól, még nem cselekszik, még nem szól közbe, akkor annak biztosan megvan az az oka, amiért érdemes megvárnunk, hogy ő mégiscsak megnyilatkozzon, hogy beleszóljon, hogy beleavatkozzon, hogyha kell, akkor csodát, de mindenek előtt jelet tegyen a mi életünkbe is. A meggyógyult gyermek tehát élt, és ebből is lehet arra következtetni, hogy nem múló betegségről, hanem halálos korról volt szó, és a Szentírás másik nagyon fontos tanítása, hogy az ember élete az nem ér véget annak az időbeliségnek a megszűnésével, amit tapasztalunk, sőt, amit olyan fájdalmasan, olyan szomorúan, olyan gyászosan tapasztalunk. Nagyon benne él a ma embere is abban, hogy ez az életünk a kezdetétől a végéig tart. És amikor vége, akkor utána már nincs semmi. Nagyon sokan élnek ebben a gondolatkörben, és csak megemlítem, erről nem szeretnék most beszélni, biztosan mindenki hallott az eutanáziának, az úgynevezett kegyes vagy jó halálnak a kérdésről, ami a közbeszédben benne van ma Magyarországon. Ennek az egyik legalapvetőbb mozgatórugója az az, hogy hogyan gondolkodik vagy hisz valaki, aki azt hiszi, hogy ennek az életnek vége a halállal is, tehát nincs semmi. Annak egészen más a hozzáállás ez a kérdéshez, mint azoknak, akik van reménységünk arra, hogy ez nem így van, hogy másként van, és van következménye a földi életünknek, akkor is, hogyha annak már egyébként itt a földi időben vége van. És ezért, most ezt szeretném hangsúlyozni, ezért a Szentírás tanítása, tehát az, hogy mi nem maradhatunk le semmiről, amit Isten nekünk szán, sem ebben az időben, sem az után következő, örökké valóságban így tudjuk mondani. És ezért lehet mássá Jézus követének az élete, mert ebben a hitben, reménységben, tudatban élhetjük az egész életünket az elejétől a végig, hogy nem maradhatunk le semmi olyan jóról, amit ő nekünk szán. Persze mi mulaszthatunk sok mindent, elronthatunk sok mindent, ilyen értelemben ez talán nem is annyira igaz, mert sok ajándékát elpasszoljuk az Úristennek. De amit igazán örökkévalóan nekünk szán, arról nem maradhatunk le azért, mert egyébként az időben zajlik az életünk. Ennek is jele ez a történet, ez a gyógyítás, ahová Jézusra nem kellett személyesen elmenni, nem kellett utat megtennie, hanem ő csodát, jelet tett azzal, hogy kimondta az élet meghosszabbításának az igéjét, és ezzel visszaadta a gyermekét a családjának, ezzel megörvendeztette, és ezzel hitre jutatta a tisztviselő egész háza népét. Ez az igazi csoda, ez az igazi jel, ez, aminek jelentősége van az idő folyásában, hogy megtörténjen az, hogy az egész háza nép Jézusban bízik, és ő benne hisz. Nekünk tehát, bár sok minden bezárulni látszik, mégis azt hirdeti ez a történet, az Új Szövetség, az evangéliumok és a teljes Biblia, hogy Jézus kinyithatja azt, amire igazán szükségünk van. Ezért kell mindig, bármilyen erőfeszítéseket is tettünk, bármilyen emberi segítséget is kértünk, talán mindig ő hozzá folyamodni, mert neki van hatalmában az a jel, az a csoda, annak a megtétele, ami kinyitja azt, ami nekünk már bezárulna, vagy bezárult. Ezért bízunk, ezért hiszünk az Úr Jézusban, és ezért örvendezünk annak, hogyha ő az életünk ura, akkor másként láthatjuk az egész életet. Amen.